Dicsértessék a Jézus Krisztus! Márton Andrea vagyok, a Katolikus Szeretett Szolgálat szociálpolitikai szakértője. Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Mai vendégem Szécsi Judit, pszichológus, tanár, és hát nagyon sok specifikus és nagyon sok területen gyakorlott és jártas pszichológus kolléganő. Mai témánk a gyermekek és kamaszok megküzdési stratégiái. Milyen kihívásokkal találja szembe magát napjainkban egy kisgyermeket és vagy egy kamasz gyermeket nevelő család. Sok szeretettel köszöntelek, Judit, és az a kérésem, hogy bár mi már ismerjük egymást, mert vannak közös szakmai munkáink, de hogy mutatkozzál be, légy szíves, te is a hallgatóknak, és ha kérhetem, akkor ne csak a szakmai, hanem magadról is mondjál egy pár szót.
Szeretettel köszöntelek én is téged és a hallgatókat is. Mint ahogyan említette, egy gyermekpszichológusként dolgozom, én már a 8. éve. Én másoddiplomás képzésben szereztem meg a pszichológusi diplomámat. Előtte azt gondolom, hogy egy kicsit ilyen huszárvágásként germanisztika szakot is végeztem, és aztán körülbelül ilyen 25 éves koromra pedig pszichológusként kezdtem el dolgozni. Több munkahelyem volt már az elmúlt 8 év során. Dolgoztam családsegítő szolgálatban, gyermekvédelemben is. Így azt gondolom, hogy így a gyermekekkel való munkának nagyon-nagyon sok rétegét sikerült megtapasztalnom. Jelenleg nevelési tanácsadóban, ifjúsági irodában és a családok átmeneti otthonában igyekszem segíteni a fiatalokat és a családokat. Azt is említetted a rövid bemutatásomban, vagy számos képzésben veszek részt azóta, és azt gondolom, hogy egy pszichológusnak nagyon fontos dolog az, hogy folyamatosan képezze magát. Talán így a személyes részről, ami fontos lehet, hogy én a Bakonyban nőttem fel, egy kis faluban, és ez eléggé meghatározta az életemet. Azt gondolom, hogy egy falusi közegben felnőni, ez egy olyan lehetőséget nyújt, hogy különböző generációkkal nagyon közel és személyes kapcsolatot tud ápolni az ember, és ezt én hoztam magammal azóta, és azt gondolom, hogy annak a készsége, vagy az a fajta nyitottság, hogy bármilyen problémával rendelkező, vagy bármilyen nehézséggel küzdő emberrel hamar egy intim kapcsolatba kerüljek, az ilyen nagyon korai gyerekkori tapasztalataimnak köszönhető, úgyhogy ezért nagyon hálás is vagyok. Hogy...
Mivel már ismerjük egymást, ezért tudom, hogy neked az életedben nagyon fontos szerepet játszik a tánc, a népi tánc, hogy hogyan tudod összekapcsolni, vagy hogyan sikerült neked kapcsolatot találni a tánc és a segítő szakma között?
Ott a Bakonyban, el is mondom a falunak a nevét, ahol én felnőttem, Bakony-Szombathelyen. Amikor én első osztályos lettem, akkor a szüleim kérésére vettem részt az első néptánc próbámon, ami ott a helyi fiatalok által megszervezett tánccsoportban indult el, és ennek most már 27 éve, hogy egész egyszerűen ezt a hobbimat nem tudom és nem is szeretném letenni. Azóta számos táncegyüttesben táncoltam, és immáron 20 éve járok ki Erdélybe különböző településekre gyűjteni a táncot, a népi kultúrát, számos beszélgetést próbáltam már dokumentálni valamilyen formában az idősekkel. Azt gondolom, hogy ugyanúgy, ahogy említettem, hogy gyerekként a faluban nagyon sokat tudtam beszélni az idősekkel, úgy ezek a folyamatos tapasztalatok is mind-mind segítik a nyitottságot az emberek felé, illetve egy másik vonal a Magyarországon élő, főleg szabolcsi cigány közösségekkel való kapcsolatom. Több mint 10 éve vagyok kapcsolatban, és azóta mondhatom barátságban táncosokkal, akiktől tanulhattam ezt a kultúrát. Ami szintén nagyon fontos, hogy megtanulhattam a táncaikat, megismerhettem tényleg így személyes kapcsolatok előző kultúrájukat, ami azokban az esetekben, hogyha hátrányos helyzetű roma fiatalokkal kerül a kapcsolatban, nagyon-nagyon nagy segítség tud lenni, hogy jobban tudjunk egymáshoz kapcsolódni, hogy értjük egymást, hogy vannak személyes tapasztalatok. Ez azt gondolom, hogy nagyon fontos.
Hát abszolút, tehát hogy akár segítőként, pszichológusként, akár családokkal, vagy fiatalokkal, gyerekekkel dolgozunk, fontos, hogy meg tudjuk őket szólítani, és hogyha ennyi kultúrában jártas vagy. Hogyan merült fel benned az, hogy te segítői hivatást választasz?
Abban a kisfaluban, ahol én felnőttem, ott az édesapám volt a házi orvos, és egy szomszédos kisvárosban az édesanyám pedig egy szociális intézményt vezetett, és egész egyszerűen tényleg így születésemtől kezdve, mint hogyha így az anyatejjel szívtam volna magamba azt, hogy a segítés az mennyire az életünknek a része. Nagyon sokszor ott voltam akár kis óvodáskoromtól a szociális otthonban az idősek között, rendezvényeken részt vettem, emlékszem, hogy szavaltam, és akkor ott a nénik megpuszilgattak, vagy ugye, ahogyan egy házi orvosnak a családja, akár hogyha bekopogtak, becsöngettek, akkor ajtót nyitottam, és láttam, hogy valamilyen problémája van egy faluberinek, akkor szóltam az édesapámnak, tehát hogy valóban ebben nőttem bele, hogy rendelkezésre állunk,
és
próbálunk segíteni.
Mm-hmm. Hát nagyon örülök, és köszönöm szépen, hogy így bevezettél bennünket a saját szakmai meg magánéletedbe, és számomra ez is fontos, hogy a hallgatók tudják azt, hogy azok a szakemberek, akiket meginvitálok így a beszélgetés a különböző témákban, hogy milyen szakmai és milyen magánéleti beágyazottságuk van, és hogy milyen háttérből jönnek, mert szerintem ez nagyon fontos így a Mária Rádióban és így a műsor keretein belül. És akkor ráterelném a szót erre, szerintem ez egyik nagyon izgalmas témára, a kiskamasz és a kamaszokkal kapcsolatos kérdésekre. Azt hiszem, hogy maga a téma is az olyan nagy, hogy csak így kis morzsákat fogunk belőle feltállalni, de amit ma esetleg nem tudunk mind átbeszélni, akkor majd folytatjuk. Te a különböző szakmai munkáid során, akár a mostani helyeken, ahol te dolgozol, vagy ahol korábban dolgoztál, mit látsz, hogy ma itt Magyarországon mi az, ami foglalkoztatja a kamaszokat? Mi az, amilyen kérdések bennük felmerülnek?
Első körben, ami szerintem nagyon izgalmas dolog, hogy azt látjuk, hogy egyre inkább a kamaszkornak az alsó korosztályi határa egyre tolódik lefelé. Uh-huh. Tehát azt gondolom, hogy a kis kamaszkor már akár egy ilyen 10 éves kor körül elkezdődik. Uh-huh. És aztán a felső határa is tolódik kifelé. Manapság talán azt mondhatom, hogy olyan 23-4 éves kor körüli fiatal felnőttek is sokszor rendelkeznek olyan problémákkal, amik a kamaszkornak a sajátosságai. Ugye sokkal inkább kitolódik a kirepülés fázisa például így a családból. Mire megtalálja valaki azt a pályát, amin szeretne dolgozni, vagy akár tanulni. Nagyon gyakori ez ugye, hogy egészen mondjuk egy diploma megszerzéséig még otthon élnek a gyerekek, vagy hát ugye fiatalok, és hogy ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy mind a két irányba itt tolódik ki ennek a határa, ennek a nagyon nehéz időszaknak, mert ugye a kamaszkor számtalan olyan problémát vet fel, amit egy fiatalnak meg kell oldania, identitásom megtalálása, ki vagyok én, ezzel tisztában jönni a múltamnak a kérdéseivel, meg nem oldott problémáival. Az identitásomhoz hozzátartozik az, hogy megtaláljam azokat a fő eszméket, akár személyeket, akik fontosak, akik példaképeim uh-huh. lehetnek, akiknek a csapás irányán én tovább tudok haladni. Ekkoriban, ebben az időszakban alakul ki az én ideál, hogy mik azok a dolgok, amihez szeretnék közelíteni. Ez is egy érdekes kérdés lehet, és ez sokszor nehézség, hogyha az aktuális tulajdonságaim és a vágyott kép között nagyon nagy a különbség, akkor a számtalan szorongást és mindenféle sikeres vagy kevésbé sikeres megoldási módot hoz a fiataloknál. Ugye, hogyha azt érzem, hogy az általam vágyott, elérni kívánt én ideál, ez nagyon távol van attól, ahol tartok. Azt gondolom, hogy talán sose érhetem el, akkor ez egészen ilyen önsorsrontó dolgokba
is
elég tud.
Feszítő és szorong.
Feszítő, és akkor ezt a sok feszültséget valahogyan le akarom vezetni, akár úgy is, hogy tudatosan vagy nem tudatosan egészen az ellentéte szerint kezdek el viselkedni, és akkor ilyenkor nagyon gyakori az, hogy egészen deviáns viselkedésekben is meg tud nyilvánulni egy kamasz.
Hát igen, meg hát ugye nem csak a lelki változások, meg nem csak az én ideál, hanem van emellé egy nagyon nagy biológiai, illetve hormonális átalakulás is, ami szintén hoz nagyon sok izgalmas pillanatot, vagy akár fizikálisan is, tehát amit lehet látni, megnyúlik kezük, lábuk.
Ez az ilyen egy nyár alatt változom rengeteget, ennek a tényleg a félelmetessége is itt van egy fiatalnál, hogy úristen, hirtelen lett belőlem egy mindenféle másodlagos nemi jellege rendelkező nő vagy férfi, és ez rendkívül ijesztő is tud lenni. Sokszor előkerül így a szülők részéről, hogy úristen, az én gyerekem csak otthon fekszik és lustálkodik, és hogy azt szerintem nagyon fontos megemlíteni, hogy ez is egy természetes és szükséges folyamat, hogy a kamaszok ez a sok fizikai és belső változásaikat pont olyankor igyekeznek feldolgozni, amikor otthon éppen fekszenek az ágyon, és hosszasan ott pihengetnek, vagy bámulnak a mennyezetre, amit esetleg egy szülő így értetlenül állhatott, hogy te jó ég, hát mit csinál az én gyermekem, talán lustálkodik, igazából olyankor nagy belső munka folyik bennük, ami egy ilyen feldolgozás.
Ami nekem eszembe jutott, így ahogy beszéltél, ugye egy kicsit különböző korcsoport vagyunk, mert Juditról el kell mondani, egy nagyon fiatal ahhoz képest, hogy mennyi mindent tanult már és csinált, és hogy én is a szakmai tanulmányaim alatt ugye ezeket mind-mind tanultam. És akkor az jutott eszembe, hogy igazából a kamaszoknak a problémái, kérdései, ami foglalkoztatja őket, tulajdonképpen évtizedeken keresztül ugyanaz, mert ez a ki vagyok én, akkor kialakítani az identitást, megharcolni, amit meg kell leválni, vagy ezt a leválási folyamatot beindítani, ez gondolom ma is, tegnap is, meg holnap is ugyanez lesz, de azért én látok itt különbségeket, azért napjainkban milyen kihívásokkal meg kell küzdeniük. Arra gondoltam most, hogy ezek a napjaink kihívásai kamaszokra ezt a zene után folytatnánk, és a te kérésedre egy nagyon szép moldvai imád fogunk meghallgatni, Petrás Mária előadásában.
A fényes nap íma lenyugúda, a fő színe sötétbe marad, fáradtaknak nyugodalmat hozol. Vessünk számot, hát édes Istenem, hadd lelkemet ne kelljen féltenem, hadd lehessen bátrabban szólalnom. Midőn meg kell előtted alonom. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, ne szólíts ki, Uram, készületlen. S úgy bocsáss el minket e nagy útra. Isten áldja benteket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, az Otthon a Családban című műsort hallják. Márton Andrea vagyok, és vendégem Szécsi Judit, pszichológus, és a zene előtt, illetve a moldvai ima előtt beszélgettünk Judittal a kamaszkor feladatairól, illetve az, hogy a kamaszkornak napjainkban, illetve nem a kamaszkornak, a kamaszoknak a napjainkban milyen kihívásokkal, feladatokkal kell megküzdeni. Te a munkád során hogy látod, hogy mi az, ami most azért napjainkban egy nagy csábítás, kihívás a gyermekeknek, fiataloknak?
Igen, itt a zene előtt ugye beszéltünk arról, hogy vannak olyan problémák, amik tulajdonképpen így a kamaszkorral minden egyes korban, mármint hogy akár 20 évvel ezelőtt, 40 évvel ezelőtt is hasonlóan megjelentek az élethelyzetből adódó életkrízisek. Azt gondolom, hogy ami manapság ez sokkal nehezebbé teszi, az például a mindenféle internetes és egyéb alkalmazások, amiket nagyon nagy szeretettel használnak a fiatalok, akár a közösségi oldalak, akár a mindenféle ilyen videók, vlogok, amiket így teljesen akár válogatás nélkül nézhetnek a fiatalok. Az, hogy bármilyen csoporthoz kapcsolódni lehet, ahol így akár egy csetelés által az az illúzióm lehet, hogy az annak a csoportnak már mindenképpen a tagja vagyok. Tehát ez az, hogy hol van az intimitás határa, hol van a saját privát szférámnak a határa, ez a kérdéskör most manapság teljesen összemosódik. Az, hogy a személyes találkozások ritkulnak, sokszor a barátságok azok egy cseten alakulnak, az egy nagyon... nagyon veszélyes dolog tud lenni, hiszen akár napok alatt változhat az, hogy én milyen csoporthoz tartozónak gondolom magam, minek az értékrendjét vallom a magaménak, és hogy azért valóban egy tényleges kirekesztésnek tudják megélni a fiatalok. Ez a tapasztalatom azt, hogyha például van egy internetes barátjuk, és mondjuk egyik napról a másikra valamilyen nézeteltérés miatt letiltja őket. Azt gondolom, hogy ez például a mai korunknak a jellemző, akár ilyen betegsége is, hogy ez nagyon veszélyes, tehát...
Meg ugye ad egy sérülékenységet is, hogy ugye ebbe a korszakba a kamaszok, meg bárki szívesen veszi a visszajelzéseket, ez ad nekik megerősítést, de hogyha hirtelen nem kap elég lájkot, vagy nem, vagy letiltják, akkor ez egy nagyon negatív és rossz irányba is elterelheti az ő saját önértékelését, mert ilyenkor fontos minden külső visszajelzés, hogy oké vagy nem.
Kifejezetten fontos a kortársaknak a visszajelzése, az, hogy a felnőttek vagy más külső személyek, tanárok mit jeleznek vissza, az kevésbé foglalkoztatja a fiatalokat, és igen, ezek az ilyen nagyon rapid módon megjelenő pozitív, negatív visszajelzések ennek az ilyen sűrűjében, erdélyében való orientálódás, az szerintem nagyon nehéz lehet a fiataloknak, meg mondjuk annak a felelőssége, hogy ami tényleg egy ilyen intervenciós dolog, és ezt azért sokszor hangoztatom, hogy annak a tudása például, ha én felteszek magamról egy képet egy közösségi oldalra, ha én megosztok ott magamról valamilyen információt, az mit jelent, annak a veszélyei. Ezek olyan dolgok, amikkel nem mindig vannak tisztában a fiatalok.
Te mit szoktál ajánlani, mert ugye tudom, hogy foglalkozol családokkal is, nagyon sokszor szülők is megkeresnek téged, ugye akár a családok átmehető otthonába, akár a nevelési tanácsadóba végzett munkád során, hogyha szülők megkérdezik, hogy hogyan segíthetnek, hogyan lehetnek úgymond okos szülők, jó szülők ebben a kérdésben, akkor te mi az, amit szoktál nekik javasolni támpontul? Hogy hogyan közelítsenek ehhez a világhoz, meg ehhez a kérdéshez?
Azt gondolom, hogy itt egy nagyon fontos kérdés az, hogy hogyan viszonyul egy szülő a gyermekéhez. Tehát egy szülő soha nem szerencsés dolog, hogyha próbál barát vagy barátnőként közelíteni egy bármilyen korú gyerekhez. Azt mondják a szakemberek, és ezt én is vallom, hogy a szeretetteli elfogadó, de ugyanakkor korlátokat is biztosító szülői hozzáállás az, ami a leginkább segíteni tud akár egy kamasznak.
Uh-huh. Tehát, hogy kell a korlát ahhoz, hogy érezze a biztonságot.
Így van, illetve, hogy akkor tud igazából egy kamasz lázadni, hogyha vannak olyan korlátok, amiket tud döngetni, olyan szabályok és határok, amiket igyekszik ő egy kicsit így megszegni. Tehát, hogy lázadni akkor lehet, uh-huh. hogyha vannak kereteim.
Nyilván a korlátok azok uh-huh. nem csak tiltást uh-huh. jelentenek, hanem olyan észszerű szabályokat.
Szabályok, értékrendek, normák, amik ott vannak egy családban.
Uh-huh. Ugye, ahogy említettük, hogy neked nagyon sok tapasztalatod van így a ellátórendszer, illetve hát az, hogy hova mehetnek családok segítséget kérni. Tehát, hogyha bármelyik szülő úgy érzi, hogy elakad a gyermeknevelésben, mert ugye tegyük hozzá, hogy az iskolában nagyon sokat tanulunk matematikát, történelmet, kémiát, irodalmat, mindent. A szülőséget nem nagyon uh-huh. tanuljuk, tehát lehetnek elakadásaink benne. Tehát ha szeretnénk segítséget kérni, vagy úgy érezzük, hogy kicsit járatlanabbak vagyunk a kiskamaszkor, vagy a kamaszkornak a útvesztőibe, akkor hol kérhet segítséget egy szülő, egy nagyszülő, mert ugye rádiónkat többféle korosztály hallgatja.
Vannak többféle ingyenes szolgáltatások is, és vannak természetesen olyanok, amik
térítéssel
járnak. Térítés ellenében igénybe vehetők. Kerületenként léteznek nevelési tanácsadók lánykori nevén, jelenleg pedagógiai szakszolgálatoknak hívják ezeket, ahova lehet fordulni. Tulajdonképpen 18 éves korig fiataloknak és hozzátartozóiknak bármilyen problémával. Szintén kerületekre lebontva a családsegítő és gyerekjóléti szolgálatokban is lehet segítséget kérni, ezek ingyenes szolgáltatások, illetve van számtalan alapítvány, ahol vagy ingyenesen, vagy egy csökkentett térítési díj ellenében lehet igénybe venni pszichológusok segítségét, és nyilván van a rengeteg magánrendelő, ahol szintén
hát
konkrétan szakemberekhez
egyéni
vagy családterápiás formában lehet segítségért folyamodni.
Uh-huh. Igen, ugye ez a nagyon fontos, hogy azért lakhelyhez közeli uh-huh. legyen. Ami nekem eszembe jutott, hogy neked mi a tapasztalatod, hogy mondjuk én oktatási intézményeken belül van-e valamilyen segítség, tehát akár iskolába, óvodába, vagy mondjuk az nem oktatási intézmény, a bölcsödébe, vagy kollégiumba, hogy vannak-e szakemberek, akikhez elsődlegesen lehet fordulni, mert lehet, hogy egy kicsit bizonytalanabbak vagyunk egy idegen helyre bekopogni, bemenni, de mondjuk, ha a gyermek iskolába jár, óvodába, bölcsödébe vagy kollégiumba, akkor lehet, hogy bátrabban kér segítséget egy szülő.
Szerencsére egyre több oktatási intézményben vannak óvoda és iskola pszichológusok, és tulajdonképpen első körben ők azok, akik segítséget tudnak nyújtani, főleg olyan esetekben, hogyha a közösségben tapasztalható valamilyen probléma egy fiatallal, ők azok, akik ki tudnak menni az osztályközösségbe valamilyen óra keretein belül megfigyelni, hogy milyen az osztálynak a dinamikája, mik lehetnek azok a szempontok, amik miatt egy fiatallal valamilyen problémát jeleznek, például a tanárok, vagy akár a szülők. Tehát, hogy ez egy nagyon szerencsés dolog, hogy szinte minden iskola és óvoda igyekszik már iskola és óvoda pszichológust biztosítani.
Uh-huh. Nekem még egy dolog jutott eszembe, mert tudom, hogy te is jártas uh-huh. vagy így a egyházi berkekbe, hiszen te is ott Bakonyba, ahol felnőttél, sokat segítettél, hogy mi a tapasztalatod, hogy a plébániákon vannak-e segítségek, mehetnek-e ott valamilyen segítséget kérni mondjuk a szülők, mert talán ha egy kicsit bátrabbak, akkor lehet, hogy ott is találnak.
Igen, abszolút van erre mód, és ezzel kapcsolatban ténylegesen személyes tapasztalataim is vannak gyerekkoromtól kezdve, hogy bizony olyan esetekben, amikor egy közösség van egy plébánián, akkor nagy bizalommal lehet fordulni az adott atyához.
Igen, hát köszönöm szépen, megint bebizonyosodott, hogy az időnk az mindig nagyon gyorsan eltelt. Én szeretném, Judit, neked megköszönni, hogy vállalkoztál erre az interjúra, beszélgetésre. Biztos vagyok
szépen
benne, hogy fogjuk folytatni, mert csak a elején vagyunk itt a témánknak, és én szeretném megköszönni önkéntes technikus kollégáimnak, Rostás Tibornak és Csizmadi Ágostonnak, hogy biztosították a technikai hátteret, és két hét múlva folytatjuk, és két hét múlva lesz pénteken a következő adásom. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Márton Andrea voltam.